Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Kegyelem az, hogy itt lehetünk. Kegyelem az, hogy hihetünk. Kegyelem az, hogy Isten rendelkezésére állíthatjuk magunkat, és az ő erejével megtehetjük, amit parancsolt nekünk. Miközben énekeltük az énekeket, eszembe jutott, hogy előttünk már sokan kifejezésre jutották azt a vágyódásukat, hogy az Úrnál legyenek. Az egyik énekíró azt énekli, ó, dicsőséges szabadítom, királyom, én uram. És az utolsó versszakban ez áll. És ha majd az ég felhőjén elragadtatva felemelkedem a dicsőségbe, akkor ujjongva magasztalom az örök szeretetet, és dicsőítelek téged, Istenem, a magasságban. Már egy jó ideje, nagyjá vált számomra, bizonyára vasárnap Zürichben már mondtam is, talán szombaton Salzburgban, nem tudom pontosan, hogy minden hívő a maga idejében várta az Úr visszajövetelét. És ez nem volt tévedés. Vannak, akik azt mondják, hogy Pál apostol várta, és nem élte át, és így tovább. Nem. Isten úgy rendezte, hogy mindenki egyszerre fogja őt meglátni. Még azok is, akik már most a paradicsomban vannak, ezt abból az élményből tudjátok, amit Branham testvér átélt, még az ő élete folyamán. Ő a paradicsomban volt, és akkor azt mondja, de én látni szeretném Jézust. A válasz így hangzott, most nem láthatod őt. Mi mindannyian itt várakozunk, amíg vissza nem jön. És akkor vele együtt megyünk, és együtt találkozunk vele. Vagy látjuk meg őt. Isten tökéletesen igazságos mindenben. Az lenne még valami, ha ők már régen láthatnák az Urat, mi pedig elkésnénk. Nem. Istennél minden pontosan és igazságosan és szentségesen és mindenki számára kielégítően fog megtörténni. És eszembe jutott az Ószövetségben írott íge, voltak éppen két íge szakasz létezik, az egyik, a zsidókhoz írt levélből, itt már olvastunk zsidókhoz írt levélből, a 11. fejezet végén, ahol legalább 24-szer előfordul a hit szó kifejezés, miszerint ezek az emberek mind vártak, de nem élték át az ígéreteket, hanem várták, hogy azok beteljesedjenek, vagy megvalósuljanak. És a végén az van írva a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 40. versében, mert Isten előzetesen valami jobbat határozott meg számunkra. Ők nem érhették el nélkülünk a beteljesedést, a tökéletességre jutást. Nem nélkülünk. Időnként azt mondtam, hogy Isten országában semmi sem történik nélkülünk. Nekünk mindig részt kell vennünk a folyamatokban. Most ugyan itt vagyunk ezen a világon, a Földön, és bármi is történik Isten országában, nekünk mindenképpen részessei kell lennünk annak. Egy másik ige szakasz, amely úgy szintén egyértelműen tanúskodik erről, az első Tesalonika 4. fejezetének 14. verse. Első Tesalonika 4. fejezet 14. vers. Mert amilyen bizonyossággal hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, épp olyan bizonyossággal fogja Isten Jézuson keresztül az elaludtakat is ő vele együtt egyesíteni, összehozni. Ez az Úr ígéje. Pál apostol megerősíten azt mondja, ezt úgy mondom nektek, mint az Úr szavát. Mindazok, akik már előttünk hazamentek, velünk lesznek az Úr visszajövetelekor. A feltámadás megtörténik, és ők megkapják az ő feltámadási testüket, mi pedig, akik élünk és megmaradunk, átváltozunk, át leszünk változtatva, és együtt fogjuk látni Isten arcát. Mi hálásak vagyunk, hogy Isten ilyen csodálatos tervet készített. És hálásak vagyunk azért is, hogy minket is bevont ebbe az ő nagyszerű tervébe. Mi hasznunk lenne Isten legnagyobb és legcsodálatosabb tervéből, ha mi nem lennénk bevonva és beillesztve ebben a tervben? Mi hasznom lenne nekem az üdvösségből, a megmentésből, a mennyből, az örök életből, ha mindezek nem lennének az én számomra is elérhetőek? De hála legyen Istennek, ezek elérhetőek számunkra, és mi elrendeltettünk ezek számára. Mi Isten országára lettünk rendeltetve, és ezért minden, ami Isten országához tartozik, számunkra lett szánva. Az egyiket nem lehet elválasztani a másiktól, egyszerűen elválaszthatatlanok. Most tudjátok, amikor Isten ígéjéből olyan sokat olvasunk, mennyi gondolat merül fel bennem. Isten dicsőséges gondolatainak, a buzdításnak, a vigasztalásnak, a rendreutasításnak nagy bősége. Minden benne volt, amire csak gondolni lehetett, vagy amire csak szükség lehetett. Természetesen rögtön újra végigolvastam Mózes könyvében, mint általában szoktam is, és felfigyeltem arra, hogy rögtön az elején, közvetlenül a kivezetés vagy a kivonulás után, még a tényleges törvényhozás előtt már elkezdődött a megpróbáltatás. A megpróbáltatások már elkezdődtek, nem csak 40 évvel később, hanem közvetlenül azután, hogy a nép kivonult. Szeretnék mégis egy keveset olvasni a 2. Mózes 15. és 16. fejezetéből, hogy megértsük, mi következik ezután. 2. Mózes 15. Mindannyian ismeritek a győzelmi éneket, amit az izraeliták énekeltek. Az első verssel kezdődik. Abban az időpontban Mózes és az izraeliták ezt az éneket énekelték az Úr felmagasztalására. És ezután jön ez a gyönyörű ének, amit ott énekeltek. Több versszak van benne, nem csak 4, hanem több is, majdnem egy egész fejezet. Csak hogy ezután az éneklés után, az Isten tetteinek megéneklése után ezekkel a szavakkal zárul. Énekelni akarok az Úrnak, mert felmagasztaltatott ő. Lovalkat és lovasokat a tengerbe taszított. Az éneklés az egy dolog. Éppen a 2. Mózes 15. fejezetének 21. versét, legalábbis annak utolsó részét olvastam fel. Énekelni arról, amit Isten tett, az egy dolog, és engedelmeskedni nekit abban, hogy megtegyük, amit parancsolt, az egészen más dolog. A nép énekelt arról, amit Isten tett, de nem volt kész arra, hogy megtegye, amit követelt. És ezzel kezdődtek el a bajok. Mi mindannyian énekelhetünk arról, amit Isten tett. Ezen nem múljon. Mirjam is csatlakozik tamburával és cintányérral, és akkor mindannyian úgy vannak, hogy itt a 20. versben meg van írva. Ekkor Mirjam, a próféta asszony, Áron testvére kezébe vette a tamburát, és az összes asszony tamburával és tánccal vonult mögötte, a körtáncot járva. Mirjam pedig így énekelt a férfiaknak feleletként: énekeljetek az Úrnak, mert felmagasztaltatott, igen felséges ő. Énekelni lehet, és ma sincs hiány belőle. Meg lehet teremteni a hangulatot, erőteljes atmoszférát teremteni, Isten nagy tetteiről énekelni, beszélni, lehet róluk teljes szívből és teljes lélekkel, de aztán nem vagy felkészülve mégis arra, hogy teljes szívből és teljes lélekkel megtedd, amit Isten mondott. És mi haszna van akkor az éneklésnek? Mi haszna van a zenélésnek, ha azt a nagy nyomorúság követi azután? A 24. versben, tehát közvetlenül az éneklés után, az éneklés éppen csak véget ér, aztán egy kicsit másképp folytatódott a 24. vers szerint. Akkor a nép zúgolódott Mózes ellen, és azt mondta, mit ígyunk? Ő pedig hangosan könyörgött az Úrhoz, az Úrnak, és az Úr mutatott neki egy fahasábot. És amikor Mózes beledobta azt a vízbe, a víz édes lett. Ott törvényeket és rendeleteket adott a népnek, és próbára tette ott őket. Miközben azt mondta, vagy azáltal, hogy azt mondta, ha készségesen hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek útmutatásaira, és azt teszed, ami neki tetszik, vagy tetszésére van, ha engedelmeskedsz az ő parancsainak, és megtartod minden rendeléseit, akkor nem akarom rád hozni azokat a sorscsapásokat, amelyeket az egyiptomiakra kimértem, mert én az Úr vagyok, a te orvosod. Isten az Úr fizikai ígéreteket adott, amelyeket a testet érintették. Megajándékozta őket mannával az égből, megajándékozta őket vízzel, de parancsokat és rendeléseket is kiosztott vagy adott. Ha készségesen teljesítitek azokat, akkor nem hagyom, hogy az egyiptomiakra lesújtó sorscsapások közül bármelyik is érjen benneteket, mert én vagyok az Úr, a te orvosod, és azt is tudjuk, hogy mi történt később. Hogy lássátok, miért keletkezett újra ez az zúgolódás, hadd olvassam fel a 27. verset. Erre fel eljutottak Elimbe, ahol 12 vízforrás és 70 pálmafa volt, és ott letáboroztak a víz mellett. Most már minden szépen rendben volt, nem volt többé szükséghelyzet, a víz ott volt, a fák ott voltak, az égető hőség nem ártott nekik, nem, kellemesen hűvös volt. Volt mit enni, volt mit inni, szóval minden rendben volt, de el kellett indulniuk aztán. Mi azt mondtuk volna, most már maradhattok ott, nem, de ott van mindenetek, amire szükségetek van, most már maradjatok szépen ott, de meg van írva. Akkor felkerekedtek, és elindultak Elimből, és az izraeliták elég gyülekezete eljutott a Sín pusztájába, amely Elim és a Sínai között van, a második hónap 15. napján, az Egyiptom földjéről való kivonulásuk után. Ha ott maradhattak volna, minden csodálatos lett volna. Minden csodálatos. 70 pálmafa, ez egy gyönyörű nagy szám, 12 vízforrás, minden törzsnek egy, 70 szintén egy gyönyörű bibliai szám, később 70 vén volt, akik Mózessel és a másik kettővel felmentek együtt. Minden olyan csodaszép volt. Aztán a sivatagba, a pusztába vezetett az út, egyenesen a próbatételbe, hogy bebizonyosodjon, hogy minden áron követjük-e Istent, és minden körülmények között engedelmesek leszünk-e, és hiszünk-e neki akkor is, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogyan megszoktuk, és nem úgy, ahogy szeretnénk. Ezek a próbatételek időszakai, amikor kiderül, nyilvánvalóvá lesz, hogy milyen anyagból vagyunk faragva. Addig, amíg minden úgy megy, ahogyan azt mindannyian szeretnénk, ki te tudná dobbantani a dobot, és ki ne tudna énekelni, ki ne tudna 70 fa alatt táborozni, aztán a 12 forrás mellett helyet elfoglalni és inni, ki ne tudna énekelni arról, amit Isten tett, hiszen lovat a lovast a tengerbe vetett, így hát énekelünk, de ez még nem volt minden. Eljött a próba, és a próba eljön mindazok számára, akik az Úr követségébe álltak, és kilettek hívva Egyiptomból, és úton vannak az ígéret földje felé. Az Isten útja még mindig nem létezik próba nélkül, vagy mégis hogyan? Ilyen nem létezik. Nincs Isten útja próba nélkül. Az Isten útja meredek és gyakran tüskés, de jót tesz nekünk, és jó azoknak, akik nem morgolódnak túl sokat, néha nem morgunk fennhangon. Néha csak elégedetlenek vagyunk, és viszálykodunk önmagunkkal és a sorsunkkal, aztán Istennel is, minden emberrel is, mert mindenki hibás, ugye, csak mi nem. Ezért kell Istennek belső békességre juttatnia bennünket, ezért kell világossá tenni számunkra, hogy minden körülmények között bízzunk ő benne, higgyünk neki, kövessük őt, és szolgáljuk őt. Amint tudjátok, itt hullott le először a manna is. Ez a hely, ahol a manna először hullott le, de talán hadd olvassam fel a 9. verset, vagy a 8. vers utolsó részét már. Ekkor Mózes így folytatta, igen, erről fogjátok felismerni az Úr dicsőséget, stb. A ti zúgolódásotok nem ellenünk irányult, hanem az Úr ellen van. Akkor Mózes így szólt Áronhoz, parancsold meg Izrael fia egész gyülekezetének, lépjetek az Úr elé. Remélem, megértettük ezt a gondolatot is, a gyülekezet az eklézsia szó kifejezéssel kapcsolatosan gyülekezet, ki és külön választottak. De hiszen felolvastam itt, először a 12. fejezetben fordul elő, amikor a nép össze és külön lett választva, majd csak ki és külön választás által vált Izrael gyülekezetté. Azelőtt 12 törzsből álló nemzet volt az első alkalom, amikor a gyülekezet szókifejezés előfordul. A 2. Mózes 12. második versében ez áll. Ez a jelenlegi hónap olyan legyen, úgy számítson számotokra, mint az első hónap. Ez legyen számotokra az első hónap az év hónapjai között. Adjátok ki a következő utasításokat Izrael egész gyülekezetének. Előtte nép, Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai, utódai. 400 év telt el, sőt összesen 430, de attól a naptól kezdve, amikor Isten külön választotta őket, amikor a bárány lett vágva, amikor a vér ki lett tontva, amikor a szövetség létrejött, nem csak egy nép, nem csak törzsek voltak, hanem gyülekezet. És eztől a pillanattól kezdve Isten egy szerződési viszonyban lépett velük, egy szövetségi viszonyt kötött velük, és ezért követelt engedelmességet arra nézve, amit mondott, és azzal szemben, amit mondott. És már is következett egy újabb próbatétel. Mózes átadta az Úrtól kapott utasításokat, hogy mindenki csak annyit gyűjtsön össze, annyit, amennyit maga is el tud fogyasztani. Akár sok, akár kevés, mindig elég lesz, de senki ne halmozzon fel belőle hitetlenkedve másnapra. Ezzel ugyanis megkérdőjelezték volna, hogy Isten másnap ismét ad-e nekik mannát, azaz élelmet, ahogyan azt megígérte. Amikor Isten azt mondja, minden nap friss élelmet, azaz mannát adok nektek, akkor pontosan így is érti. És akkor senkinek sem kell megtömni a zsebét, és azt gondolni, hadd gondoskodjak csak a holnapról is. Nem, ha Isten azt mondja, hogy minden nap gondoskodom rólatok, akkor gondoskodni is fog. És ha azt mondja például, hogy pénteken szedjetek magatoknak két napra valót, akkor pénteken két napra való élelem áll rendelkezésre, hogy szombaton szépen otthon maradhassatok, és ne gyalogoljatok egy mérföldnél többet. És ezzel Isten már is megtette, amit mondott. Csak hogy itt van az emberiség, emberiesség. És mi azt gondoljuk pillanatnyilag, igen, mi volt abban a rossz, ha valaki egy kicsit többet tett a harisnyájába vagy a zsebébe, hogy másnap is legyen belőle. Csak hogy itt nem erről van szó, hanem arról, hogy Isten teljesen higgyünk, és bízzunk Istenbe, és ne tegyünk semmi olyat, ami az ő szava és az ő rendelése ellen irányul. És azt mondja, minden nap adok nektek mannát, csak annyit a kijelölt napra gyűjtsetek, akkor pontosan így is érti, és látjuk. Noha őszintén tették, amit tettek, de tudjátok, hogy mi van itt írva a 20. versben. De nem hallgattak Mózesre, hanem néhányan szedtek és megőriztek belőle másnap reggelre is. Ám kukacok fellőttek benne, és rettenetesen bűzlött, Mózes pedig nagyon megharagudott rájuk. Így szedegették minden reggel, kiki a maga szükséglete szerint. De amint a nap forrón sütött, elolvadt. Isten ekkor gondoskodott arról, hogy ne tudjanak többet gyűjteni. Az, ami megmaradt, elolvadt, és nem volt többé. Mózes nagyon megharagudott. Hiszen ő tisztában volt azzal, hogy mit mondott neki Isten. Elmondta, közvetítette az embereknek minden nap új manna. És az emberek nem hittek teljesen Istennek. Azt mondták magunkban, várjunk csak, mi biztosra akarunk menni. És hogyan mehetünk biztosra azáltal, hogy megpróbálunk segíteni önmagunkon? De hiszen mi csak akkor lehetünk biztonságban, ha azt tesszük, amit Isten mondott nekünk. Az meg lehet, hogy ez mindig egy próbatétel lesz, de üdvös állapotban van az az ember, aki kiállja ezt a próbát. A 22. verstől, a 6. napon pedig kétszer annyi kenyeret szedtek össze, két gómert fejenként. Akkor eljött a gyülekezet minden elöljáró, és értesítették Mózest. Mi történt tehát? Ahogyan éppen említettük, a 7. nap a nyugalom napja volt. 6 napon gyűjtsetek, de a 7. nap a szombat. Azon a napon semmi sem lesz. Az egy napról gondoskodtak. Isten így rendelkezett. 2 Mózes 16, 33. vers. Akkor Mózes megparancsolt Áronnak, vegyél egy korsót, és tegyél belőle egy gómer mannát, és tedd az Úr elé, hogy megmaradjon, meglegyen őrizve az eljövendő nemzedékeiteknek. Az Úr parancsa szerint, amelyet az Úr adott Mózesnek, vett Áron a korsót, és a törvény táblái elé állította a szövetség ládájába. A szövetség ládájába megőrzésre. Felfigyeltek-e, hogy miről van szó, és a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében elolvashatjátok magatoknak. A mannás korsót a szövetség ládájába helyezték. Közvetlenül az első mannából vett ezt a készletet, és a szövetség ládájába tették. Ott, ahol Isten ékéje van, és Isten népe van, ott gondoskodik Isten táplálékról is. És itt tanúságot tett, és szólt, őrizzétek meg tanúbizonyságul a szövetség ládájában. Milyen csodálatos ábrázolása az új szövetségi gyülekezetnek. Az, amivel akkor pünköstkor meg lett ajándékozva a gyülekezet, az érvényes marad mind az utolsó napig. még ma is ugyanaz a manna. Miért van megírva az egyik írott levélben, és adok neki az elrejtett mannából? Olyan mannát, amely nem valahol szana széthever, hanem a szövetség ládában lett elraktározva, ahol Isten ígéje van. Mert mi volt a szövetség ládájában? A szövetség ládában volt az íge, és az ember nem csak kenyérrel él egyedül, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Mi volt a manna? A manna volt a kijelentett így, amely nyilvánvalóvá vált. Isten szólt, és létezően meglett. Isten szólt, és létezően meglett. Isten eltároltatta ott, ahová tartozott. Nevezetesen a szövetség látájában tétette. Ahogyan már említettem, ha jól emlékszem, a zsidókhoz írt levél 8. fejezetében kell legyen az, ahol ezt a példát kapjuk. Nem, hanem a 9. fejezet 3. verse. A második függöny mögött pedig a sátornak az a része van, amelyet a szentek szentjének neveznek. Az arany füstölő oltárral és a szövetség ládájával, amely teljesen be van borítva arannyal, amelyben a mannával teli aranyedény vagy korsó, valamint az Áron rügyező botja és a szövetség táblái vannak. Isten így rendelte el, tanúbizonyságul, megerősítésül, hogy gondoskodik az ő népéről. Nem csak kivezet vagy külön választ, hanem időközben gondoskodik is róla, és készen áll arra, hogy el és bevezessen az ígéret földjére. A megpróbáltatások, amelyek érnek bennünket, hozzátartozik a hit életünkhöz. Nem tudunk nélkülük boldogulni. Ezek igazolják az alkalmasságunkat, a megbízhatóságunkat a hit próbatételeinkben, az engedelmességben, az Úr követésében, és nem szabad, hogy elidegenítsenek bennünket, ellenkezőleg tudnunk kell, hogy ezek hozzátartoznak. A 17. fejezet már felolvasta a testvérünk Mózessel és a néppel a folytonos ide-oda való összevisszaságot, és azt kérdezték, vagy mondták, vajon között van-e az Úr, vagy nincs? Szeretteim, hadd mondjam el ezt is. Még ha nem is teremtünk itt mesterséges légköröket, atmoszférát, akkor is elmondhatjuk, hogy az Úr közöttünk van. A legjobb, a legalkalmasabb próbakövünk nem a tamburin és a cimbalom, a legjobb próbakő az, hogy befogadjuk-e az elrejtett mannát, a trónról frissen kinyilatkoztatott ígét, és értékeljük-e és szeretjük-e, valamint tisztában vagyunk-e azzal, hogy a szövetség ládája fel lett nyitva, és a titkok nyilvánosságra kerültek. Mindenki tud énekelni, és néhányan tudnak még táncolni is. És közöttünk szólva, hadd mondjam, nem kell tovább mondani, de néha az emberek az aranyborjú körül is táncolnak. És ott is megvolt a nagy hangulat. És amikor Mózes lejött a hegyről, és hallotta ezt a hatalmas hangulatot, feltette magának a kérdést, vajon ez a győzelemről való ének? És ő nem tudta, vagyis az Úr már megmondta volt neki, menj le a nép, amelyet kivezettél, egy nagy bűnt követett el. De abban a pillanatban, amikor meghallotta a hangulatot, azt gondolta, pillanat, itt mégsem lehet nagy a baj, hiszen erőteljes az éneklés, Isten biztos valami nagy dolgot tehetett. Igen, messziről sem. Ahogy közelebb ért, meglátta a meglepetést. és már is megtörtént. A hangulat, a légkör megteremtése nem az, ahol mindenáron hangos a tamburin és a cintányér, hogy messzire lehet hallani, hanem ahol az emberek szellemben és igazságban képesek imádkozni, és őszinte szívvel az ége és a szellem isteni igazság tartalmától átitatva képesek megadni Istennek a neki járó köszönetet. Ott igenis jelen van az Isten. Ha aztán a harangjáték és a cintányérok is hozzáadódnak, nos hadd legyen. És aki még jó hangulatban van és boldog is, annak mindannyian hálásak vagyunk Istennek. De ez az isteni sorrend. Mindennek, ami az ő programjához tartozik, annak be kell, annak benne kell lenni a programba. Az egyiket nem lehet elválasztani a másiktól. Nos, sok tanulságot vonhatunk le ebből a történetből. Ma meghallgattam magamnak egy prédikációt Branham testvértől, minden bizonnyal hamarosan le fogjuk fordítani. Ebben útalással van Izrael népére. Ebben megemlíti ezeknek a barátoknak a nevét is, Dátán, Kóra, majd Bálám, és így tovább. És ezeknek az embereknek nehéz volt megtalálni az isteni helyüket. Sajátos jellegű és furcsa, hogy éppen azok, akik valaki más helyét akarják elfoglalni, ezzel mindig azt bizonyítják, hogy a saját helyüket még nem találták meg, és az illető helyét még messziről sem ismerték fel. Ez a helyzet. Abban a pillanatban, amikor mindezek a barátok felismerték volna, hogy Mózest Isten rendelte el erre a feladatra, és nem gondolkodtak volna magukban így, bizonyára nem te vagy itt az egyetlen, akinek joga van mindenre közöttünk. Hé, mi is itt vagyunk még. Nos, elég hely volt számukra is még, de egy másik hely, nem a Mózes helye, hanem a Mózes helye, hadd legyen a Mózesé, és az Áron helye pedig hadd legyen az Ároné, és az összes többiek helye az összes többieké. És ez az isteni rend. De ha valaki nem találja meg az Isten adta helyét, abból csak nyugtalanság és békétlenség keletkezik. Rendben, ebben áll az isteni lecke. És a dolgok nem csak azért vannak megírva, hogy legyen egy sokoldalas Bibliánk, hanem sokkal inkább azért, hogy tanulhassunk belőle. Amint mondtam, egyáltalán nem állt szándékomban ma este ezekkel a gondolatokkal foglalkozni. Voltak éppen csak üdvözleteket akartam átadni Salzburgból és Zürichből, és az összejövetel előtt csak röviden olvasgattam az 1. Korintus 16-ban. És ott feltűnt nekem, hogy még Isten legnagyobb emberei is Isten segítségre voltak utalva, amikor sorsdöntő helyzetbe kerültek, terveket készítettek, utazásokat terveztek. Ennél fogva azt mondták, amennyiben az Úr akaratában van, akkor ez és amaz történik. Messziről sem úgy van, hogy Isten emberei valamennyien az ingük ujjából rázta volna ki a dolgokat, hanem ahogy Pál apostol is itt, aki egészen nyíltan írja, ahogyan valamelyünk is írhatná, az 1. Korintus 16. fejezet 5. versétől, majd akkor fogok elmenni hozzátok, amikor már bejártam Macedóniát, mert Macedónián csak keresztül utazom. De ti nálatok várhatóan hosszabb ideig maradok, talán egész télen, talán az egész telet nálatok töltöm, hogy elkísérhessetek azután a további útamra. Itt áll a talán szó kifejezés. Mi azt mondanák, hogy Istennek egy ember, egy próféta, egy apostol, aki mindig rögtön azt mondhatta volna, így szól az Úr, milyen hálás vagyok én a Bibliáért, milyen hálás vagyok Isten ezen igaz szolgáinak józanságáért. És egyikük sem volt egy álszentes kegyeskedő, mániákus. Ők valamennyien Isten tekintélyes emberei voltak, de mindkét lábukkal a földön álltak. Ott, ahol az Úrtól kaptak egy üzenetet, azt írták, ezt én mondom, vagy ezt nem én mondom, hanem az Úr. És ott, ahol nem közvetlen az Úrtól jött az üzenet, ott azt írta Pál apostol, ezt nem az Úr mondja, hanem ezt én mondom. Sőt, Pál apostol odáig megy, hogy azt mondja, a nehéz helyzet és a jelen idő szempontjából azt tanácsolom nektek, hogy így vagy amúgy tegyetek. Aki kegyelmet talált Isten előtt, ebben állt a mondottak súlya, annak kihatása. Nem mindig mindent, ahogy itt gondoljuk, végig is hangoztatja magáét. Azt mondja nekik, talán veletek maradok a tél folyamán. Kész. Mindazonáltal minden idők legnagyobb Isten embere. A mi elképzeléseink megakadályozzák néha, hogy természetesek és észszerűek maradjunk. Ha mi felismernénk, vagy megértenénk, hogy két különböző területről, hatáskörről van szó, az egyik a földi, a másik az isteni hatáskör. És hogy mindkét területen teljesen józanok és kiegyensúlyozottak maradjunk, ahogyan az illik, csak akkor lesz Isten képes használni minket. Akik a földi területen józan és kiegyensúlyozott, az képes lesz a szellemi területen is annak lenni, és mindkettő őnek egyensúlyba kell legyen egymással. A hetedik versben ez áll írva, 1. Korintus 16:7. Ez alkalommal ugyanis nem csak átutazóban akarlak látni benneteket, hanem remélhetőleg egy darabig közöttetek maradhatok, amennyiben az Úr akaratában van. Helyén való, ahogy mi is írnánk. Így van, ahogy az én is tudnék így írni, anélkül, hogy apostol lennék, én is tudnék így írni, és Pál apostol is így írt. Még egyszer mondom, micsoda kegyelem, hogy Isten ilyen embereivel volt, vagy lehetett dolgunk. Egyfelől látni lehet, amikor a szolgálatban álltak, ugyanaz a Pál apostol elmondhatta, de ha még mi magunk vagy egy angyal a mennyből egy más jellegű az üdvösséggel kapcsolatos üzenetet vagy evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdetünk nektek, átkozott legyen, átok érje azt. És már is belekezdett, ennyire bizonyos volt az ő isteni elhivatottságában, küldetésében és az evangélium hirdetésében. És amikor arról volt szó, hogy utazni vagy nem utazni, maradni vagy nem maradni, remélem, egy ideig veletek maradhatok, milyen gyönyörű. Ez azért tetszik nekem, mert beleillik az időszámvetésbe. Ő nem állt az idő felett. Ő is az emberek között volt. Mindenkit szolgálni akart, és máshol azt mondja, hogy római akar lenni a rómaiaknak, és görög a görögöknek, hogy minél többeket megnyerjen az Úrnak, vagy az Úrért. Mert ezúttal ugyanis nem csak átutazóban szeretnélek látni benneteket, hanem remélhetőleg egy ideig közöttetek maradhatok, ha az Úr akaratában van. Ha az Úr akaratában van, itt Efézusban maradok, még egészen a pünkösd ünnepéig, mert itt sokoldalú és sikeres munkára kaptam lehetőséget, ellenfelekben pedig természetesen nincs hiány. Ezzel kapcsolatban is elég nyíltan beszélt. A mi szempontunkból ma azt mondanánk, én Istenem, ha egy Pál apostol ma itt lenne, mindannyian úgy teljes szívünkből elkísérnénk őt, és azt mondanánk, Pál, a legnagyobb ajándék, amit Isten az üdvösségen kívül adhatott nekünk, az te vagy, és a te szolgálatod. Így van-e, mindannyian helyet foglalnánk itt az első sorokban, és talán még a padlón is. Ha Pál apostol prédikálna, én is így ülhetnék a padlón. Igenis, úgy van, hogy Isten emberei lehetővé tették, hogy az Úr használja őket, és mégis Isteneme nagyszer emberének azt kell írnia, természetesen az ellenfelekből nincs hiány. Igenis, de kik ellen voltak ezek ellenfelek? Alapvetően, ahogy már előzőleg mondtam, nem találták meg a saját helyüket Isten országában és Jézus Krisztus testében. És ehhez adódik még az elégedetlenség, ami átruházódik másokra, hanem egyenesen áthárul, és már is létrejön a megosztottság az Úr testében. Csak hogy ennek nem kellene így lennie, aztán így folytatódik Timóteusról, és. Most pedig elérkezünk a 13. vershez. Legyetek éberek, álljatok szilárdan a hitben, legyetek férfiasak, legyetek erősek. Minden dolog szeretetben történjék közöttetek. Milyen figyelmeztetés intéződik itt mindannyiunkhoz. Legyetek résen és éberek, álljatok szilárdan a hitben, legyetek férfiasak, legyetek erősek. Ezt intézi Isten ma hozzánk ezen az ígén keresztül. Minden más egyéb, még ha nem is hiányzik az ellenfelekből, ebből, abból, de akkor jön a figyelmeztetés, akkor jön a szellemi rész, akkor jön a mi felépítésünk, megerősítésünk, megalapozásunk az Úrban és az ő ígében. Legyetek résen és éberek, álljatok szilárdan a hitben. Legyetek férfiasak, legyetek erősek. Minden dolog szeretetben történjék közöttetek. Hányszor lett már prédikálva és énekelve a szeretetről, de a szeretetet át is kell élni, és ha fel van ajánlva, el is kell fogadni, és viszonozni is kell. Még az Isten szeretete is, amely határtalan, semmit sem eszközöl ki bennünk, ha nem fogadjuk el, és nem fogadjuk be személyesen a magunk számára. Ugyanígy van ez akkor is, amikor szeretetet tanúsítunk egymás iránt. Ez az el kell legyen fogadva, és meg kell legyen osztva. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, szeretett testvéreim. Akkor ez esetben Stefanos háznépéről beszél, és így tovább, miszerint ő volt az első, így ti is vessétek alá magatokat ilyen embereknek, és egyáltalán mindenkinek, aki fáradozik és keservesen munkálkodik. Engem megörvendeztet a Stefanász érkezése, a Fortunászé és az Akajászé, és ahogy hívják őket, és úgy nekem, mint nektek is szellemi nyugalmat, felüdülést hozott. Az ilyen embereknek elismeréssel adóztunk. Ezeket az embereket el kell ismernetek. Itt van két szó kifejezés, szellemi pihenés vagy felüdülés, bármelyik is legyen az. A felüdülésben pihenés van, és a pihenésben felüdülés. A nyugtalanságban tudjátok, mi van benne. Semmi jó. A testvérünk felolvasta, Isten fenn tartja a nyugalmat az ő népének. Aki belépett ebbe az isteni nyugalomban, akkor ül nincs többé nyugtalanság, hanem az megpihen a saját cselekedeteiből Istenben, és megpihen Isten munkájában, amely a Golgotán történt. A szószoros értelmében úgy pihen, ahogyan Isten megpihent a saját dolgaitól. Vagy hallottatok-e olyat, hogy Isten a világ teremtése óta bármit is tett a holttal, a nappal, a tengerrel, vagy bármivel is, vagy valahol egyáltalán semmit? Amikor Isten elvégezte az ő munkát, ránézett mindenre, és látta, hogy az nagyon jó, és leült. Finis. Végezt. A dolog örökre befejeződött. Amennyiben mi kegyelmet találtunk Istennél úgy, hogy a megváltás befejezett művét a Golgotai kereszten isteni szemszögből, azaz felülről látjuk, és hitben megragadjuk annak jelentőségét, akkor jutunk el az Istenben való megnyugváshoz. Ekkor megpihenünk a saját cselekedeteinktől, mert akkor minden megáll, és megpihenünk Istenben. Megpihenünk a megváltásban, megpihenünk a megbocsájtásban, a kiengesztelődésben, az üdvre jutásban, a kegyelemben. Akkor válik isteni valósággá az, amit hitben elfogadtunk. Isteni valósággá, mit olvastunk együtt, de amazoknak nem segített az üzenet, mert nem kapcsolták össze a hittel. Isten legnagyobb üzenetes mit sem használ, ha nincsen hittel párosítva és elfogadva. És aki hisz, az üdvözül. Igen, és úgy van, hogy az üdvösségnél többet senki sem érhet el, vagy el tud-e érni valaki többet az üdvösségnél. Nos, nekem az elég. Ha meg vagyok mentve, már pedig meg vagyok, akkor már csak meg kell köszönnünk Istennek. Mit mondott Joel próféta, igaz vagy sem? Mert mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, meg lesz mentve, vagy legyen megmentve. Megtettük ezt, segítségül hívtuk az Úr nevét, igen, akkor milyennek a következménye? Az üdvözülni fog. Igaz ez? Igenis, segítségül hívtuk az Úr nevét, megtettük, igen, üdvösségre jutottunk-e, vagy sem? Nos, hol marad az amen? Nem hallom. Nem hallom. Hiszen erről tesz tanúvallomást az íge. Szeretteim, néha beszélünk a hitetlenségről, és ezen töprengünk, kotlunk rajta. És úgy ülünk rajta, mint egy puskaporos hordón. És még melegítjük is. És dédelgetjük, és ápoljuk. De hiszen éppen a hit az, ami számít. És mi hitet tanúsítottunk, és mivel hittünk Istennek, megerősítettük, hogy ő igazmondó. Mert aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt. Következetesen tehát hiszünk Istennek, higgyük el, amit mondott, és ebben a hitben lépjünk be az Isten nyugalomban. Amazoknak nem segített az üzenet, mert nem egyesítették a hittel. Számunkra azért volt, vált hasznossá és segítségünkre, mert egyesítettük a hittel, és befogadtuk, és ezért vált életünk szerves részével. Végül az utolsó versek itt, amelyek bizonyára mindannyiunkat áthatnak. Csont és vellőn át. Itt van az én személyes üdvözletem, mondja Pál. Ha valaki nem szereti az Urat, az legyen átkozott. Maranata. Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek. Az én szeretetem mindnyájatokkal van Krisztus Jézusban. Micsoda egy köszöntés, micsoda egy búcsúzás, micsoda egy figyelmeztetés, micsoda egy komoly szó. Aki nem szereti az Urat, nos, azon megmarad az Isten haragja. És a haraggal együtt az átok, és az átokkal együtt a kárhozat. De aki szereti az Urat azzal a szeretettel, amelyel ő minket szeretett, az meg van áldva. Meg van áldva a mindenható Isten áldásával. Ami Urunk azt mondta, aki szeret engem, megtartja az én szavamat. Hadd tartsuk meg Isten szavát minden áron. Ne zsörtölődjünk, ezt már sokan megtették, és elterültek az úton, mint Izrael népe is. Egy nap alatt 23 ezren, ha jól emlékszem. Hadd tartozzunk azok közzé, akik hitben előre mennek, azokhoz, akik hálásak, azokhoz, akiknek a szívében ott van az Isten szeretete, és ezzel az isteni szeretettel mi is szerethetjük az Urat, és mindazokat is, akiket Isten szeretet vagy az ő szeretetében bekebelezett, erőfeszítés nélkül, fáradozás nélkül. Isten szeretete valami éltető, valami aktív bennünk. Ez Pál saját köszöntése. Átkozott legyen, aki nem szereti az Urat. micsoda egy komoly szó. Mögötte következik Maranata, ami azt jelenti, hogy jön az Úr. Így van ez általánosan elfogadva. Nos, hálások vagyunk, hogy Isten az átkot áldássá változtatta, és hogy tudunk hinni, és hogy tudunk szeretni, és hogy van akaratunk, Isten belénk helyezte azért, hogy az ő szava szerint cselekedjünk. Aztán az áll írva tovább, az Úr Jézus kegyelme legyen veletek. És ha az ő kegyelme van velünk, akkor minden rendben lesz. Akkor minden rendben lesz. Nem kell aggódnunk semmi miatt, csak bízzunk az Úrban minden tekintetben, mindent elébe tárni, és ő megígérte, hogy minden jóra fordul. Ha tanulhattunk volna valamit a magunk számára az olvasott szentírások tanulságaiból, mindenki magának. Nevezetesen azt, hogy újból és teljesen bízzunk az Úrban. Tudatában lenni annak, hogy ő megtartja az ő ígéreteit. Mindent a megfelelő időben meg fog tenni, mi pedig szeretnénk összekapcsolódni az isteni üzenettel, és az isteni üzenetet a hittel összekapcsolni, és bízni az Úrban, hogy mindent a maga idejében meg fog tenni, és dicsőségesen meg fog valósítani az ő nevének dicsőségére és tiszteletére. Amen.